a templomot, s az iskolát, ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát.
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra test és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén többnyire marad a változóan napos, felhős időjárás, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ha menni kell, de most jönnöd kell. értünk, hidd el.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy hónappal vagyunk a parlamenti választás után, ugye az új kormány hivatalba lépéséről szólnak ezek az órák tulajdonképpen, de hol tart most az országnak az érzelmi görbéje, mentális állapota?
Nagyon izgalmas helyzetben vagyunk most, abból a szempontból, hogy a választások előtti időszakban nagyon erőteljes kampány munka folyt, és hogy sajnálatos módon ez a kampány időszak, ez nagyon polarizálta a társadalmat, ami azt jelenti, hogy nagyon szélsőséges állítások hangoztak el azzal kapcsolatban, hogy ha az egyik fél nyer, akkor milyen rettetes világ jön ránk. Tehát, hogy és ez, ez a polarizáltság, ez együtt járt egy ilyen dehumanizáló beszédmóddal, hogy ők nem is igazi emberek, poloskák, vagy ők nem igazi magyarok, ők nem a nemzet részei, hangzott el az egyik oldalról, a másik oldalról, hogy ők a demokrácia ellen vannak, meg fogják akadályozni a változást, nem fogják átadni a hatalmat, és tovább rombolják az országot. És de a Fidesznek a propagandájában még az is volt, hogy a háború pártiak kerülnek a hatalomra, a gyerekeinket, apáinkat, fiainkat elviszik katonának, és ott fejbe lövik őket, és árvák maradnak, és az ukránok bejönnek, és átveszik a hatalmat, meg a migránsok, meg nem tudom mi, tehát rettenetes nagy veszélyérzetet keltettek az emberekbe.
Ez lecsapódott már, elmúlt valamennyire?
És hogy ez, ennek az egyik oldala, hogy ez a veszélyérzet, tehát úgy tűnik, hogy bizonyos rétegek, akik elsősorban csak ezeket az állami médiumokat fogyasztották, ezeknek egy része ezt teljesen elhitte, és a választások utáni időszakban nagyon sokan beszámoltak arról, hogy rettegnek, sírnak, félnek, hogy mi lesz, mikor jön a háború, mikor sorozzák be a gyerekeiket, meg ilyesmi. És hogy ez egy nagyon nehéz lelki állapot egyrészt, hogy ezt, aki hitte, és még mindig hisz benne, ő most meg van félemlítve. A másik oldal, aki elhitte, és rádöbbent, hogy ez az egész nem a valóságnak a leírása volt, hanem egy úgynevezett politikai kommunikációs stratégia, ami ugye azt jelenti, hogy röviden, hogy hazudtak neki, ez volt szerintem egy nagy hazugság, és azok az emberek, akik nem tudják kritikusan fogyasztani a médiumokat, és nem tudják kritikusan értelmezni a politikai kommunikációs stratégiákat, hanem azt gondolják, hogy nekik igazat mondanak a valóságról, ő számukra ez egy mély, megdöbbentő csalódást okozott, hogy át lettek verve. És ugye ez azért veszélyes lélektanilag, vagy akart valamit kérdezni?
Hát, hogy ez a csalódottság gyakorlatilag meddig tarthat ki, hogyan dolgozható fel? Eltelt egy hónap, azért mindenki szembesülhetett az eredményekkel, még a választás éjszakáján, viszonylag hamar. Hol tarthatnak most akár ezek a szavazók, és hol tarthatnak a többiek?
Még ezt a gondolatmenetet befejezve, hogy nagyon fontos, hogy van az a fajta politikai kommunikáció, aminek az a célja, hogy a félelemkeltéssel egy veszélyhelyzetet hozunk létre a választók elméjébe, és másrészt nyújtunk számukra egy identitást, hogy mi a nemzeti oldal, tehát egy identitás formáló és veszélyhelyzetet sugalló propaganda, az együtt jár egy olyan folyamattal, hogy az emberekben felerősödik a csoporthoz tartozás igénye, felerősödik az identifikáció, tehát azonosulás egy csoporttal, felerősödik az, hogyha a csoporton kívüliek veszélyesek rám nézve, csak ez a csoport tud engem megvédeni, és teljesen beszűkül az identitásom arra, hogy én ebbe a csoportba tartozom, és hogyha ez a csoport ez fenyegetve van, és hogyha ez a csoport nem él túl, akkor a csoporton kívüliek minket kicsinálnak, megölnek, megtámadnak, megsemmisítenek. És az ilyen identitás formáló propaganda, főleg, hogyha ez nagyon sokáig ment, mert ez több mint 10 éve megy, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, és mindig van valami külső veszély, háború, melegek, transzneműek, Soros, Brüsszel, mit tudom én mi, akkor ez az identitás, ami akkor épül, hogy én ehhez az oldalhoz tartozom, és így vagyok biztonságban, és hogy ha én ebben nem hiszek, akkor veszélybe kerülök, mert átkerülök az idegenekhez, az ellenségekhez. Tehát, hogy ez nagyon stabil dolog. Ezt nem lehet egyik napról a másikra feladni.
Tehát, és feldolgozni?
És hát feldolgozni se könnyű, hogy az az identitás, ami köré építem a valóságomat, meg a társas világomat, meg a biztonságérzetemet, az egyszerre csak kiderül, hogy ez egy politikai kommunikációs termék, amire már nincs tovább szüksége annak a pártnak, mert elvesztették a választást, most már ezzel ők nem foglalkoznak, mert nincs rá energiájuk, és kiderül, hogy ez az egész csak egy ilyen átverés volt. Használták az én elmémet, használták az én identitásomat az ő céljaikra. Tehát szerintem ez egy hosszabb folyamat, míg ebből valaki ki tud, ki mer gyógyulni, vagy ezt fel tudja dolgozni. És hát ami azért izgalmas, hogy a másik oldalon, akik meg úgy élték meg, hogy az ő identitásuk az ellenség, a fenyegető ellenség, aki ellen harcolnak, a hatalmon levők, akiket el akarnak tiporni, meg akarnak semmisíteni, ki akarnak söpörni, nem képviselhetik az identitásukat, mert bizonyos helyen ez az állásukat fenyegeti, vagy az előre menetelüket, meg ilyesmi. Hát most ezekbe az emberekbe, akikbe így egy ilyen túlélés, tehát az fontos, hogy a lakosságnak egy nagyon szűk része, aki felé nagyon mély tisztelettel fordulok, azok az újságírók, meg gondolkozók, akik merték ebbe a kifejezetten kockázatos helyzetbe képviselni azt, hogy vajon mi lehet a valóság, mi történt itt ebbe az országban, meg mi történik, és mi a hazugság, és mik a tények, hogy emellett kimertek állni, de a lakosság nagy része az tulajdonképpen egy ilyen, mármint az a 3 millió emberből jelentős rész, az valahogy csak így próbált túlélni egy ilyen diszociált, lefagyott, elidegenedett én állapotba, reménytelenül, egyre reménytelenebbül, míg nem bekövetkezett ez a változás, hogy az elmúlt 3, inkább 2 év, vagy másfél évben ezek az emberek összefogtak, és elkezdtek hinni abban, hogy lehet ez a változás, és megtörtént ez a változás, és aki nem hitt benne, és nem is vett részt ezekbe a Tisza körökbe, hát egy ilyen meglepetésszerű eufóriába tántorognak az utcán. Nagyon sok emberrel beszélek erről, mindkét oldalról ismerek embereket.
És a győzelmet hogyan lehet kezelni? Akár egy olyan állapotból, amelyet leírt az előbb.
Hát ez egy, tehát sok ember, aki most ilyen eufórikus, hogy megtörtént ez, nagyon sokukkal beszélek, hogy ilyen hullámokba törnek rájuk ezek az eufórikus állapotok, meg törnek elő azok a sérelmek, amik őket érték, vagy azok a megalkuvások miatti bűntudatérzés, és ilyen sírás és eufória között hullámzó állapotba. Tehát nekik is föl kell dolgozni ezt az időszakot, ami hát azt jelentette, hogy az ország, egy országba a biztonság érzetnek az alapja a jogbiztonság, és a jogbiztonság ugye az azt jelenti, hogy teljesen kiszámítható, hogyha én ezt csinálom, akkor az lesz. Ha meg amazt csinálom, akkor amaz lesz, és ezáltal egy ilyen biztonságot tudok teremteni magamnak, előre jósolhatóan, és ha ez így felbomlik, vagy bizonyos emberek ebből ki vannak rekesztve, tehát nekik kevesebb joguk van, az egy ilyen állandó feszültség, éberségi állapot, vagy egy ilyen bezombulás, ilyen elidegenedett tudatállapotba lehet ezt átvészelni, és hogy ebből most, hogy kikerülnek ezek az emberek, ez egy, hát nagyon sokan erről az eufóriáról beszélnek, hogy mindent olyan szépnek látnak, és mindent olyan ragyogónak, és szeretik az embertársaikat. És nagyon érdekes, hogy így gyorsan, egy pillanat alatt így ebből a depressziós, lehangolt állapotból így átkerültek ebbe a eufórikus állapotba, de ezek az ilyen érzelmi bántalmazások meg hullámokba térnek vissza. Jó, ezt elmondtam.
Összességében hogyan látta a társadalomnak mekkora részét érintette meg ez a kampány? Mekkora volt az az aránya az embereknek, akiknek a lelki békéjét befolyásolta a választási kampány?
Hát, ugye én azért egy egyetemen dolgozó kutató is vagyok, amellett, hogy pszichiáter és pszichoterapeuta, tehát mikor ilyen számokról beszélünk, akkor én, mivel nincsenek adataim, nem merek mondani semmit, de az biztos, hogy azt hiszem 79% az embereknek elment szavazni.
Csak nem 80.
Csak nem 80, tehát azokat biztosan megérintettem, mert úgy érezték, hogy el kell menniük a szavazófülkéig, és ott kell egy döntést hozniuk.
De kell érzelem ahhoz, hogy valaki elmenjen szavazni?
Hát nyilván nem kell. Ezért nem tudok erre válaszolni, de azt gondolom, hogy mivel maga a kampány az direkt érzelmekre hatni akaró eszközökkel dolgozott, és nagyon szélsőséges érzelmekre akartak hatni, mert a halál, a háború, a veszély, a pusztulás, ezek a legalapvetőbb biztonságot fenyegető dolgok, tehát ez volt a célja, hogy az emberek rettegjenek, tehát valószínűleg az emberek egy része úgy érezte, hogy vagy azért van veszélyben, mert hogyha nem győz a Fidesz, akkor háború lesz, vagy azért van veszélybe, hogy őket kisöprik még jobban, hogyha győz a Fidesz. Tehát, hogy ez az egész erre a veszélyre épült a Fidesz oldalra. Az érdekes volt nekem, hogy az Orbán Viktor azt mondta, hogy a választásról, hogy az ő kampányuk a szeretetre és a békére épült, az ellenzéki meg a gyűlöletkeltésre.
Ugye ezt utólag mondta néhány nappal már a választási
után. A választások után, és ezen úgy hirtelen nem is értettem, hogy mire gondol, mert én azt vettem észre, hogy a Fidesz kampány az a veszélyre, a félelem és gyűlöletkeltésre épült, ha jól értettem, és az ellenzék az pedig a kampánya, meg főleg az iskolarendszer, az egészségügy, meg az ilyen alap állam által nyújtandó szolgáltatások feljavítására, tömegközlekedés, ami ilyesmire épült, de lehet, hogy rosszul értettem.
Hogyha a kampányon túl megyünk, mit tehet az ember azért, hogyha még mindig vannak benne szélsőséges érzelmek, vagy akár váltakozik a hangulata, hogy ön is beszélt arról, hogy minél hamarabb visszatérjen a lelki béke állapotába, hogyha korábban azt már egyszer el tudta érni, mert azért ugye vannak, akiknek ez viszonylag ritkán sikerül az életben.
Hát azt gondolom, hogy ezt nem szabad siettetni, mert a pszichoterápiás kutatások azt mutatják, meg az ilyen stressz, meg trauma kutatások, hogy ha elkerüljük a fájdalmas érzéseket, és akkor sokkal tovább fennmaradnak, és problémát okoznak. Ezzel szemben, hogyha alámerülünk, és hagyjuk magunknak, hogy átéljük a fájdalmat, a gyászt, a szomorúságot, a dühöt, akkor az így szép lassan feldolgozódik, és bekerül az élettörténetünkbe, és elraktározódik, mint egy adott korszaknak az eseménye, és nem marad elevenen megoldatlanul. Mert a fel nem dolgozott érzelem, az érzelmekre az jellemző, hogy van egy funkciójuk, tehát hogyha mondjuk dühös vagyok, mert úgy érzem, hogy a vágyaim, céljaim elérésében valaki jogtalanul korlátozott, akkor annak az a funkciója, hogy jelezze, hogy ezt hozzam helyre. És addig, amíg ezt nem hozom helyre, ott van valahol az emlékeimben, hogy itt van egy feladat, ezt hozd helyre, ne hagyd, hogy korlátozzanak jogtalanul. És ugyanez a félelemmel, meg a szégyennel, bűntudattal, ezek mind ott dolgoznak bennünk, addig, amíg helyre nem hozzuk azokat a helyzeteket. Tehát nem szabad ezt siettetni, itt nagyon sok emberben, nagyon sok dű, meg öröm, meg szégyen, meg megaláztatás, meg kirekesztettségérzése kavarog.
Jobb ezt kibeszélni egyébként, vagy inkább jobb, hogyha az ember magában próbálja megoldani?
Hát ugye az ember alapvetően egy társas lény, és a biztonság érzetét, meg a magány érzetét, biztonság érzetét növeli, és a magány érzetét csökkenti, hogyha ezeket az érzéseket, problémákat, vágyakat, célokat be tudja vinni a közösségbe, és ott ennek lesz helye, és ez így tudja integrálni magát, mint teljes szemét a közösségbe, hogy biztonságban érzi magát, mint teljes személy a közösségbe, és így tud a közösség is segíteni a tagjain, hogy elismerik a másik érzéseit, a másiktól is elvárják, hogy ismerje az ő fájdalmát, és kezdjünk el erről együtt beszélni.
Az online világban van ennek értelme? A mostani helyzetben, amikor azért majdnem mindenki használja a különféle internetes platformokat, csatornákat, vagy jobb ez személyesen, szemtől szembe?
Hát ugye az online világ nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy lehet sokféle módon használni. Kezdjük a személyessel. Személyesen ez mindenképp jó, hogy ha ebbe belekezdünk. Ugye itt kell egy nyitottság mindkét oldalról, mert hogyha az egyik fél az én érzéseimet érvényteleníti, azt mondja, hogy hülye voltál, hogy féltél, semmi okod nem volt arra, hogy rosszul érezd magad, ez egy csodálatos kormány volt, aki biztonságot és szeretetet sugárzott magából minden rendes nemzeti oldali embernek, és az, hogy te nem érezted magad nemzetinek, az a te defektusod. Nagyon fontos, hogy ez az identitáspolitika, az ráadásul, amellett, hogy így az érzelmeket polarizálja, hogy mi vagyunk a szerethetők, ők a gyűlölendők, ráadásul önkéntelen az emberekbe kivált egy ilyen morális hozzáállást, hogy mi a mi csoportunkba tartozóak, a morálisak, a helyesen viselkedők, és ti meg az immorálisak, a helytelenül bűnösen gondolkozó, bűnösen érző, bűnösen viselkedő emberek. És hogyha valaki még beleragadt ebbe a két törzsbe, a törzsi gondolkozásba, mert ugye ez a célja ennek a politikai kommunikációs stratégiának, akkor a másiknak az érzéseit azt eleve immorálisnak fogja tartani, helytelennek, hibásnak, bűnösnek, és akkor így ez eléggé megnehezíti a kommunikációt. De bocs, még egy dolgot hagy mondjak, hogy nagyon fontos megérteni az embereknek, hogy ez a politikai kommunikációs stratégia, amilyen hamis identitásokat akar az emberek fejébe ültetni, azzal a céllal, hogy az ő hasznára hajtsák, az ő politikai hasznára hajtsák a mi érzelmi világunkat, hogy ezt meg kell tanulni az embereknek azt, hogy ettől meg tudják védeni magukat, és ne hagyják, hogy így a bőrük alá bekusszon egy ilyen nagyon álságos stratégia, semmelyik oldalról sem. Szóval ez egy fejlődési feladat a magyar emberek számára, és szerintem, ha az új kormány komolyan veszi az ígéreteit, akkor nagyon sokat kell erről beszélni, meg tanítani az embereket, hogy működik ez a kommunikációs politikai stratégia, és hogy tudják megvédeni magukat attól, hogy azonosuljanak ilyen álidentitásokkal, amik teljesen tönkreteszik a kapcsolati életüket, meg akár egy családon belül, munkahelyen, és teljesen hatás alá kerülnek egy olyan álidentitásnak, ami akik létre akartak hozni bennük, se hittek benne, hogy ez így van, hanem csak egy eszköz volt a kezükben.
Hogyha nem fogadtuk el ezt a rendszert, nem kerültünk a törzsi gondolkodásnak a rendszerébe, akkor gyakorlatilag meg is védtük magunkat a lelki megrázkódtatások nagyobbik részétől?
Hát azt gondolom, hogy az egy nagyobb fokú védettséget adott, mert aki ezeket nem hitte el, annak nem ment le zsigerileg ez a propaganda, tehát ő nem hitte el zsigerileg, hogy ő most nemzeti, vagy én nem vagyok nemzeti, és akkor én veszélybe vagyok, ők meg nincsenek veszélybe. És hát ugye, aki a nemzeti oldalon volt, ők biztonságba érezték magukat, mert hogy azt mondták nekik, hogy amíg a nemzeti oldalon vagy, megvédünk a háborútól. Ugye, aki meg nem volt a nemzeti oldalon, mert ugye ez is egy ilyen nagyon destruktív dolog, magyar állampolgári oldalnak lenne szabad csak lenni, nem? Hogy magyarok vagyunk, magyar állampolgárok, és akkor itt azért engem megríkatott a parlamentbe az, hogy a romák ilyen erőteljesen jelen voltak, vagy a cigányok, hogy azok az árva gyerekek, és bocsánatot kérte a Magyar Péter a különféle ilyen bántalmazott emberektől, tehát, hogy ez a fajta hasadás az, hogy ember és ember között van egy ilyen generált, sugalmazott elkülönülés, ez nagyon veszélyes volt, és az, hogy ott volt pár gesztus, ami annak a szándékát mutatja egyenlőre, hogy ezen túllépjünk, azt szerintem nagyon mélyen megható volt legalábbis számomra, de nagyon sok embert láttam, hogy ott is könnybe lábadt a szemük, meg a barátaim is hasonlókról számoltak be, hogy ez milyen megrendítő, amikor az emberségnek egy ilyen mélyebb szintjére tudunk kerülni. Tehát amikor a csoport, hogy én melyik törzshöz tartozom, az kiterjed mondjuk az összes magyar állampolgárra. Ez egy olyan gazdagodás lélektanilag, ami hát mikor először így átéli az ember, akkor ilyen nagyon mély emelkedett érzéseket tud átélni. Legalábbis én ilyeneket éltem át.
Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában, Unoka Zsolt pszichiáterrel, pszichoterapeutával. Témánk továbbra is a választás utáni helyzet. Hogyan lehet a családon belül korábban kialakult konfliktusokat, rossz érzéseket, feszültségeket kezelni, akár a korábban megtörtént károkat enyhíteni így a következő időszakban?
Nagyon fontos kérdés, üdvözlöm a hallgatókat. Hát tulajdonképpen, amikor ugye az előző részben arról beszéltünk, hogy ezek a ott voltak, azokban a családokban lehetett nagyobb konfliktus, ahol ténylegesen kialakult ez a törzsi identitás, ténylegesen kialakult, hogy aki másképp gondolkozik, az fenyegető rám nézve, aki másképp gondolkozik, az immorális, bűnös, és hogy veszélyt hoz rám és a családunkra. És ez ugye a kötődés az alapja a családi emberi kapcsolatoknak, és a kötődésnek az egyik legfontosabb célja az evolúció során, hogy biztonságot és túlélést biztosítsunk egymásnak. Tehát egy kötődési személy az, akitől várom a segítséget, ha bajba vagyok, csecsemőként sírok, és megszoptat, megetett, tisztába rak, felmelegít, lehűt, amire szükségem van, és aztán ez így megy az egész életünkbe. Ha bajba vagyunk, felhívjuk a kötődési személyünket, és vele beszéljük meg telefonon, vagy élőbe, és attól már eleve megnyugszunk. Már a képét megnézzük, megnyugszunk. Na és akkor ebbe a biztonságos kapcsolati rendszerbe, ha úgy lépett be ez a választás, ez a politikai kommunikáció által kialakított ilyen törzsi identitás, hogy a biztonságot jelentő személy, mert egy szülőnek is már, ha nagyobb a gyereke, akkor a nagyobb gyereke is biztonságot jelent, felveszi vele a kapcsolatot. Ha kialakul, hogy ez a biztonságot jelentő személy valójában idegen, az ellenséghez tartozik, fenyeget engem, és félnem kell tőle, ez ugye alapvetően megrontja a alapfunkcióját a családnak, meg a kapcsolódásoknak. És akkor az első feladat talán visszamenni ehhez az alaphoz, hogy esetleg nem egy ilyen politikai, kommunikációs célból létrehozott törzsi identitásra kéne hallgatni, hanem arra, hogy mi is az alapja a mi kapcsolatunknak. Hogy miért is vagyunk együtt, és hogy próbáljunk meg visszaszerezni ezt a biztonságot nyújtó kötődési rendszert, hogy ez talán fontosabb, mint ez a politikusok hasznára, malmára hasznot hajtó törzsi identitás. És ebben nagy segítséget nyújt, hogyha engedjük és meghallgatjuk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy a másik elmondja, hogy neki milyen félelmeire volt ez megoldás, milyen vágyaira tűnt ez az álmegoldás, mégis álmegoldásnak, vagy megoldásnak, hogy az, hogy ő azonosult ezzel a törzsi identitásával, hogy ez milyen félelmeit tette félre, milyen előnyökhöz vélt ezáltal jutni, és próbáljuk ezt megértően, együttérzően meghallgatni. És ne egyből azt mondani, hogy te hülye vagy, hanem hogy értem, hogy te féltél, szorongtál, azt hitted háború lesz, azt hitted, hogy nagyon magas lesz a gáz, ára, vagy hogy nem is lesz gáz, nem is lesz benzin Magyarországon, és hogy te szerettél volna biztonságban lenni, hogy megértem, hogy ezek vezettek oda. És legyünk együttérzőek, és esetleg ez teszi lehetővé, hogy esetleg meghallgatod-e azt, hogy én meg miért mentem abba a másik irányba, hogy nekem milyen félelmeim, szorongásaimra hittem azt, hogy az a másik identitás, meg az a csoportba tartozás fog nekem segíteni. És miután egymást meghallgatták, esetleg rá lehetne térni arra, hogy és elismerik egymás félelmeit, vágyait, szorongásait, és akkor utána rá lehetne térni, de hogy mi egymásnak mik vagyunk, és ezen túl van-e valami mélyebb alapja a kapcsolatunknak, ami talán sokkal értékesebb, és időtállóbb, és sokkal fontosabb azt ápolni, mint ezeket a politikai kommunikációs stratégiák által létrehozott múló identitásokat.
Mikor érdemes, vagy mikorra érdemes időzíteni egy ilyen beszélgetést? Most már eltelt egy hónap a választás után, aki eddig még nem tette meg, az még várjon egy kicsit, hogy még jobban felkészüljön erre, vagy érdemes minél hamarabb nekilátni a munkának?
Hát szerintem ez egyéne, meg ilyen párja válogatja, hogy kivel, mikor, mennyit lehet. Talán fontos ezt kis adagokba csinálni, hogy ne terheljük meg egymást ezzel, és fontos megbeszélni, hogy erre szálljunk egy dedikált időt, és hogy fejezzük ki mindketten a szándékunkat, hogy az újra közeledés fontosabb, mint bármi más. És adjunk egy ilyen keretet neki, hogy én szeretném helyrehozni veled a kapcsolatomat, és hogy szerintem a mi kapcsolatunk sokkal fontosabb és mélyebb gyökerű, mint ez a politikai kampány általi hatás. És hogy beszéljük meg, hogyha úgy érezzük, hogy elszáll az agyunk, bepöccenünk, felforr az agyvizünk, vagy nem tudom milyen metaforákat lehet itt még használni. Előre beszéljük meg, hogy ha én bennem ez van, akkor ott hagyjuk abba, vagy ha én észlelem benned, akkor szólok neked, hogy hagyjuk abba, és ott tényleg hagyjuk abba, és csak majd folytassuk legközelebb, kis lépésekbe, ki mennyit bír. De fontos először leszögezni azt a szándékot, hogy helyre kell hoznunk a kapcsolatunkat, mert az sokkal értékesebb, mint egy ilyen kampánytermék, amit az agyunkba ültettek.
Összességében a mentális egészség megőrzésében a megelőzésnek mekkora a szerepe, és hogy látja erre ma Magyarországon mekkora figyelmet fordítanak?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a megelőzésnek óriási szerepe van, és nagyon kevés figyelmet fordítottak idáig. Meghallgattam tegnap a Hegedűs Zsolt doktor úrnak ezt a egészségügyi miniszteri kihallgatását.
Bizottsági
meghallgatását, és ő hosszan beszélt arról, hogy a mentális egészség megelőzése az egy programjukká válik, és ennek én nagyon örültem, és hogyha jól értettem, a oktatásügyi miniszter jelölt, meg a kisebbségekkel, meg a társadalmi, már nem tudom, ezt az új minisztériumoknak még nem jegyeztem meg a nevét, tehát hogy ezeknek együttesen kell egy ilyen mentális egészségprevenciós programot létrehozni, mert ugye a mentális egészség kisgyerekkortól van egy tanulási folyamat arra vonatkozóan a mentális egészséggel kapcsolatban, hogy én mint személy, mennyire vagyok értékes. És akkor itt vannak szegregált, tehát mondjuk a romáknak a szegregáció a társadalmi, strukturális szinten, ez már így alapjaiban megnehezíti ő számukra, hogy ők, az, mint a magyar állampolgárok, részt tudjanak venni azokba a javakba, ami rendelkezésre áll a magyar állampolgárok számára, mert ők strukturálisan nagyon sok esetben szegregálva vannak, ami azt jelenti, hogy ki vannak zárva a megfelelő oktatásból, az egészségügyi ellátó rendszerben nagyon sok kutatás szól arról, hogy velük másképp bánnak, kevésbé jó ellátást kapnak.
Vagy akár csak a boltba bemennek, lehet, hogy másként néznek rájuk.
Vagy a boltba bemennek, vagy ha munkát akarnak vállalni, meg ugye nagyon sok roma vagy cigány ember megéli azt a diplomás cigányként, hogy ő inkább cigány, mint ügyvéd, vagy inkább cigány, mint orvos, vagy inkább cigány, mint egy minisztériumi hivatalnok, tehát, hogy ez a fajta társadalmi elutasítottság még olyan mélyen benne van, ami az önérzet, a biztonságérzet és a büszkeséget olyan mélyen alássa, amelyek meg a remény, meg a kompetenciaérzést, ami ugye a mentális egészségnek ezek az alapjai. És akkor beszéljünk arról, hogy a Magyarországon az oktatási rendszer nagyon egyenlőtlen, és a mély szegénységekben élők, falvakban élők, vagy különféle olyan helyzetbe levő gyermekek, akinek a szülei nem elég jómódúak, vagy nem elég tanultak, hogy otthon biztosítsák számukra a tovább tanuláshoz szükséges extra szülői figyelmet, azok lemaradnak, kevesebb kompetenciájuk lesz, ezért kizáródnak egy csomó lehetőségből, és az a fajta oktatás, ami nem a felzárkóztatás alapú, hanem a megszégyenítés alapú fegyelmezésre épül, hogy aki le van maradva, azt megszégyenítik, bántják verbálisan.
Ugye ez egy ördögi kör. Hogyan lehet ezt megtörni?
Hát ezt nagyon sok munkával és nagyon mély szándékkal, azzal a szándékkal, hogy össztársadalmilag felfogjuk, hogy az egész társadalomnak az érdeke, hogy egy gyereket se hagyjunk hátra, és minden gyereknek segítsünk abba, hogy a maximálisan a kompetenciáit kifejlessze, és ezáltal egy sokkal gazdagabb és jobban működő társadalmunk lesz, és a jómódúaknak is jobb lesz a közérzete akkor, hogyha a rosszmódúak gyerekei is egyre jobban tudnak teljesíteni. Ez nagyon izgalmas, hogy ez mennyire hat a jólétre az, hogyha ha mindenki biztonságban van. Mert ugye aki nincs biztonságban, nincsen kompetenciái, nem tud, nem kap helyet a társadalomba, az a társadalmon kívül kap egy helyet, és a társadalmon és a jogrenden kívül kapott helyről ott is élni kell, és akkor ő olyan eszközökhöz kell, hogy nyúljon, amelyek fenyegetik a belül lévőket, mert akkor esetleg egy ilyen, hát amit látunk az ilyen munkanélküli ilyen bányászvárosokban, ahol az embereknek nincs munkájuk, segélyekből élnek, és a gyerekeik azt látják, hogy szülők egész nap otthon vannak, és vagy italoznak, vagy ilyen designer drogokkal próbálják helyrehozni a hangulatukat, akkor ez a minta van, és akkor ők is ezt csinálják, és ez, ez meg oda vezet, hogy erre meg kell teremteni a pénzt, ez vagy drogdílerség, vagy valamilyen illegális cselekmény, ami ugye ott egy teljesen normális túlélés, de a többségi társadalom szempontjából ez bűnözés, és fenyegetettségérzés, és a pszichiátrián meg már majdnem azt mondják ezekre, hogy antiszociális személyiségzavar, holott ő csak egy adaptív személyiség, aki a kirekesztett körülményeihez próbál alkalmazkodni és túlélni. Tehát ez a szegregáció, kirekesztettség és magára hagyás, ez a magára hagyókat is fenyegeti, az ő jólétüket is rontja.
A szorongás talán az az egyik leggyakoribb, legáltalánosabb probléma, amellyel az átlagember is szembesül, akár választásoktól, kormányváltástól, politikai helyzettől függetlenül is. Melyek azok az általános tanácsok, amelyek segíthetnek? A konkrét dolgok felfejtése nélkül vannak-e olyan módszerek, eszközök, amelyekkel érdemes élni annak, aki azt tapasztalja, hogy egyre inkább szorong?
Ez egy nagy kérdés. Tehát az a kérdés, hogy aki szorong...
Hogyha szorongunk.
Tehát függetlenül a társadalmi folyamatoktól?
Általánosságban melyek lehetnek azok a teendők, amelyekkel javíthatunk a helyzetünkön?
Ugye ez nagyon fontos, hogy a szorongás az egy evolúciósan hasznos állapot, ami azt jelzi, hogy van valami tudott, vagy vélt, vagy nem teljesen egyértelmű fenyegetettségérzés, és ezért ébernek kell lenni, nem szabad elaludni, nem szabad ellazulni, mert bármikor bekövetkezhet valami, amire azonnal reagálnunk kell. És ugye ez egy nagyon hasznos dolog, mert ez a túlélést segíti.
Akár a siker receptje is lehet. Gondolhatunk éppen sportos példákra, tehát akik mondjuk folyamatosan nyerik a világbajnoki címeket. Lehetett hallani ugye a Ferrari sikerkorszakában. A 2000-es évek elején, hogy zsantott az akkori csapatfőnök, mindig is nagyon szorongó volt, és nagyon-nagyon figyelmes arra, hogy nehogy valami olyan történjen, ami miatt megbicsaklik a sikersorozat. De ez csak egy példa a sokból. Nyilván a politikában, igen, az élet számos területén lehet meg ilyet mondani.
Igen.
De mikor kell odafigyelnünk, hogy csökkentsük a szorongás okozta negatív hatásokat, ártalmakat, akár fizikai jeleket?
Ugye a szorongásnak van ez az adaptív jellege, de akkor okozhat problémát, hogyha ez tartósan fennáll, tehát és akkor ugye a tartós szorongás, ez a készenléti állapot, stressz reakció, az nagyon megnehezíti az alvást. Tehát nehezen alszik el, aki úgy érzi, hogy veszélyben van. Nem? Tehát ez logikus, hogy mindjárt jön a kardfogú tigris, evolúciós helyzet, és akkor elalszom. Hát ez nem egy jó ötlet.
Vagy jönnek a rémálmok.
Igen. És akkor nehezen alszik el, aztán ha alszik, lehet, hogy rémálmai vannak, gyakran felriad, kialvatlanság, tartós kialvatlanság, a depresszió, kedvetlenség, rossz kedv, motiválatlanság, fáradékonyság, melegágya, stb. Tehát, hogy a tartós szorongásnak messze menő következményei vannak, és hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy aki a társadalomból ki van rekesztve, beszéltem a cigányságról, de beszélhetünk, még visszatérve a elmúlt 16 évre, hogy egyszer csak valamiért jó politikai üzletnek tűnt egy olyan gyenge és kisszámú kisebbséget a veszély forrásának megtenni, mint például a melegeket, meg a transznemű embereket. Ugye lehet tudni, hogy nagyon kevés transznemű ember van Magyarországon. Tehát mondjuk ez nem jelentenek igazi veszélyt erre a 10 millió vagy 9 és valahány százezer emberre, az a pár ezer transznemű, aki Magyarországon van, de annak a pár ezer transzneműnek, vagy pár százezer meleg embernek, akinek egyszer csak kiderül, hogy visszaveszik a jogaikat, kiderül, hogy egy ilyen összemossák őket a pedofíliával, ami egy bűncselekménynek minősül Magyarországon, tehát, hogy így bűnöző csoportba teszik őket. Tehát, hogy ezt nevezik ilyen társadalmi traumatizációnak, amikor a társadalmi jog, ez a védelmező rendszer, az bizonyos emberekre kevésbé vonatkozik. Vagy azt mondják, hogy ők veszélyesek, és akkor ők veszélybe érzik magukat. Másrészt a többségi emberek meg feljogosítva érzik magukat, hogy agresszívek legyenek velük, könnyebben bántalmazzák ezeket az embereket, vagy szóba, vagy tettlegesen. És egy ilyen helyzetben ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy egy pszichoterapeuta rendelőjében egy meleg ember arról kezd el beszélni, hogy ő szorong, nem érzi magát biztonságba, és akkor itt jön egy ilyen határ, hogy most a pszichoterapeuta kezdje el kezelni ezt a szorongást, mint egy betegséget, hogy uram, mi szól mellette, mi szól ellene, miért nem hagyja már abba, gyógyuljon meg, holott ő meg egy valódi veszélynek van kitéve. Tehát, és akkor erről beszélünk, hogy bizonyos fajta szorongások megszűnéséhez társadalmi változtatásra van szükség. És akkor vannak olyan szorongások, amik túlzóak, abszurdak, és akkor ott azt lehet pszichoterápiával kezelni.
A munkahely elvesztésének a félelme, az ezzel kapcsolatos szorongás is előtérbe kerülhet sokszor az ember életében.
Igen.
Erre mi a legalkalmasabb kezelési mód? Azt leszámítva, hogy sokszor persze tehetünk azért, hogy kisebb eséllyel következzen be egy ilyesmi.
Hát ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye itt mindig az a kérdés, hogy hol van a határa annak az embernek, hogy amit maga mondott, hogy tehet érte. Mert ugye a pszichoterápia ott tud segíteni, ameddig ő tehet. Mert van, amikor ő a legjobb dolgozó, de eladják a gyárat egy másik külföldi cégnek, ami meg csak azért vette föl, hogy felszámolja, hogy ne legyen rivális a piacon, akkor ő ott nem tehet semmit. És akkor itt van még egy másik nagyon fontos probléma, ami most nagyon sokszor előkerült, hogy meg szeretném tartani a munkámat, mert élni akarok, a gyerekeimet el akarom tartani, ugyanakkor a legmélyebb identitásomat meg kell tagadnom, mert akkor elveszteném a munkámat. Mert ez egy olyan munkahely, ahol az identitás politika az a munkahelyi vezetőség agendájában is benne van, és azt mondják, hogy ilyen identitással itt nem lehet dolgozni. És akkor ez meg egy ilyen, nem egy szorongás, hanem egy nagyon mély meghasonlásos tünetegyüttest hoz létre, hogy egyrészt van egy motivációm, hogy legyen pénz, legyen a gyereknek, meg a családnak, meg a lakáshitelt tudjam fizetni egyrészt, másrészt olyan dolgokat kell csinálnom, ami miatt nem tudok tükörbe nézni. És hát ez is egy ilyen, tehát vannak ezek a padhelyzetek, amire nagyon nehéz egy megfelelő tanácsot adni az embereknek.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt 50 percben Unoka Zsolt pszichoterapeutát, pszichiátert hallották itt a rádióban. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid. Aréna.
Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.